ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rá is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.
600.
Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
Körülbelül ennyi hatósági eljárás indult Brazília korábbi elnökével, Jair Bolsonaroval szemben az elmúlt években. A bíróság döntése értelmében 2030-ig nem jelöltetheti magát újra választásokon. De ennél is nagyobb büntetést kaphat, ha bebizonyosodik, 2022-es bukása után tényleg puccsot tervezett ellenfelével, Lulával szemben. Pár nappal azután, hogy nyilvánosságra került ez a súlyos vád, Bolsonaro váratlan helyen bukkant fel, a brazíliai magyar nagykövetségen.
A New York Times szerint Bolsonaro azért ment oda, mert senkit nem lehet letartóztatni egy külföldi konzulátuson, ugyanis azok a helyi hatóságok számára jogilag tiltott területnek számítanak.
Bolsonaro erre azt mondta, ő csak azért ment oda, hogy politikáról beszélgessen a magyar diplomatákkal. Végül két napot töltött a nagykövetségen, ahonnan a CNN szerint több embert is kirúgtak azóta a biztonsági kamera felvételeinek kiszivárgása miatt. Bolsonaro egyelőre Brazíliában maradt, sőt, több ezres tüntetést is tartott. A péntek reggel eheti podcastjában egy São Paulo-ban élő magyar antropológussal, Bas Gáborral beszélgetünk a brazil politikáról, a nagykövetségi kalandról és a Bolsonaro-Orbán barátságról.
1997 óta élek itt. Itt végeztem társadalomtudományi szakon a São Paulo-i egyetemen, aztán itt doktoráltam kulturális antropológiából, politikai antropológiából foglalkozom, és emellett pedig EU-s választási megfigyelői missziókban szoktam részt venni, és főleg afrikai országokban.
A péntek reggel hírlevelében pedig felidézzük a történelem híres nagykövetségi meneküléseit Mindszent Józseftől az NDK vezér Honeckeren át egészen a Wikileaks alapító Assange-ig. Iratkozz fel a péntekreggel.hu-n. De mielőtt belekezdenénk, kérlek, támogasd te is adód 1%-ával a Partizánt, hogy tovább készíthessük a péntek reggelhez hasonló műsorainkat. Én Szurovec Illés vagyok, ez pedig a péntek reggel. Hírháttér a Partizántól. Volt egy ilyen sokkoló élményem, amikor készültem erre a műsorra. Igazából az, hogy Bolsonaro csak 2019-től mindössze 4 éven keresztül volt Brazília elnöke, ami azért volt megdöbbentő nekem, mert ebben a 4 évben annyi minden történt körülötte, hogy igazából 10 évre is elég lenne. De hogy foglalnád össze, mit jelentett Brazília számára Bolsonaro elnöksége?
Nem igazán voltak ilyen nagyon nagy ügyek a járvány előtt, hanem inkább egy ilyen állandósult, frenetikus hisztéria veszte a Bolsonaro ciklust, ugye, ahol szinte minden nap bejelentett valami nagyon megosztó ötletet, amin aztán az ország egyik fele összeveszett a másik felével, aztán gyakran ugye másnap már pont az ellenkezőjét állította, és akkor újraindult az egész politikai hisztéria. Én emlékszem olyan hétre, amikor ugye bejelentette, hogy soha az életben nem fogja beoltatni magát, aztán pár napra rá elutazott az USA-ba, ahol ugye kötelező volt az oltási igazolás bemutatása, aztán erről a közelmúltban kiderült, hogy ez az oltási igazolás egy hamisítvány volt. Még a járvány előtt, 2019-ben rögtön kiderült, hogy a hagyományos jobboldali ellenzéki pártok mennyire elszámolták magukat. Amikor beletörődtek, hogy hát jó, muszáj beállni Bolsonaro mögé, és ugye kicsit arra számítottak, hogy hát a Bolsonaro egy kicsit bolond, túl szélsőséges, de hogy ugye nincsenek káderei, meg szakértői, és majd arra kényszerül, hogy a hagyományos pártok embereit nevezik ki miniszteri, vagy akár felső és középvezetői rétegekbe, és már 2019-ben kiderült, hogy ez nem így lesz, hiszen már akkor látszott, hogy a Bolsonaro kormánynak két magja lesz. Az egyik volt ezek közül, amit az úgynevezett ideológiai sejt, vagy ideológiai mag, ami nem tudom mennyire ismert ez otthon, egy ilyen Olavo de Carvalho nevű gurú és önjelölt filozófus köré csoportosuló összeesküvés hívők alkották. Fő témájuk ugye ez a baloldali globalista összeesküvés volt a hagyományos családmodell ellen, volt egy ilyen szuverenitásvédelmi mozzanata is az egésznek, és a másik magot meg hát a brazil hadsereg vezetése alkotta, azt hiszem 8 aktív és nyugalmazott tábornok volt kormányban. A Bolsonaro ciklus alatt inkább azt derült ki, hogy ők igazából semmihez nem nagyon értenek, de talán érdemes azt is feleleveníteni, hogy hát ez Lula nagy hibája volt. Ugye
aki a Bolsonaro előtt korábbi elnök volt, bocsánat, és aki most visszatért aztán 2022-ben.
Igen, és ő hozta vissza a katonákat a közéletben, mégpedig a 2004-es haiti puccs után. Akkor Lula már eléggé népszerű volt, és világszerte ismert, ugye hát végül is 3 millió embert emelt ki a mély szegénységből és a teljes nyomorból, és akkor Lula úgy gondolta, hogy hát akkor ideje megbékélni a hadsereggel is, és kilobbizta az ENSZ-nél, hogy a brazil katonák vezessék a haiti béke és stabilizációs ENSZ missziót, és ott kaptak hatalmas szerepet ezek a tábornokok, akik aztán visszakerültek a Bolsonaro kormányban, mint miniszterek, vagy mint felsőbb vezetők.
Tehát azt mondod, hogy a Bolsonaro hatalmának két alapja közül az egyik, az gyakorlatilag Lula korábbi elnökségében gyökerezik, vagy arra vezethető vissza?
Igen, szerintem ezek a brazil katonai vezetők Haitin hitték el magukról, hát, hogy ők nem csak a katonásdihoz értenek, hanem a közigazgatáshoz is. Miközben ugye hát ez az ENSZ misszió nem igazán volt sikeres, elég a közelmúltbeli haiti eseményekre gondolni.
Most már több mint egy év telt el azóta, hogy Bolsonaro távozott az elnöki székből, és Lula vette át a helyét. Hogy látod, hogy Bolsonaro most mennyire fajsúlyos szereplő Brazíliában? Van még valódi politikai jelentősége, vagy inkább egy ilyen média szereplőként és botrányhősként tekinthetünk rá?
Szerintem még nem igazán látni, hogy mennyire lesz ez egy ilyen átmeneti jelenség, vagy esetleg egy maradandó politikai mozgalom. De egyrészt itt vannak a Bolsonaro ellen folyó eljárások és nyomozások tömegei. Ugye maga Bolsonaro 2030-ig nem is indulhat választásokon, de még nem látszik, hogy ki lesz a politikai örököse. Én arra számítok, hogy az amerikai elnök választás után kicsit tisztulni fog a kép, egy esetleges Trump győzelem után talán újra erőre kaphat a bolsonarizmus.
A fantastic leader, a fantastic man, President Bolsonaro.
Az előbb te is említetted, hogy Bolsonaro 2030-ig nem indulhat újra választásokon, miután a bíróság kimondta, hogy megalapozatlan hazugságokat terjesztett az állítólagos választási csalásokról. Most mégis arról beszélsz, hogy valamilyen módon ez a bolsonarizmus ez a felszínen maradhat, akkor itt igazából arról van szó, hogy ő már biztosan nem lesz elnök, és te sem tudod ezt elképzelni, csak valamilyen módon a politikai öröksége még felszínen marad, vagy akár az sem kizárható, hogy valamilyen módon mégis megpróbálhat visszatérni a hatalomba.
Hát kizárni semmit sem tudok. Amiről most itt szó van az, hogy mennyire marad meg maga a bolsonarizmus, akár Bolsonaro nélkül. Pont a hetedben jelent meg egy nagyobb közvéleménykutatás, ami szerint a szavazók 25%-a támogatná továbbra is Bolsonarót, vagy egy ilyen bolsonarista pártot.
És kikből áll ez a 25% egyébként?
Szerintem a bolsonarizmus támogatói között létezik egy ilyen katonai diktatúrát visszasíró kisebbség. Mellettük van egy ilyen hagyományosan konzervatív és baloldal ellenes réteg, és a legnagyobb csoportot ugye ezek az új protestáns, karizmatikus, pünkösdista egyházak hívői alkotják. A legutóbbi népszámlálás alapján ugye pár évben belül ők lesznek abszolút többségben. Sokak szerint már most többen vannak, mint a katolikus hívek. Róluk inkább valószínűsíteném, hogy majd kitartanak egy ilyen Bolsonaro-tot párt mellett.
Beszéljünk egy kicsit 2023. január 8-áról. Ez volt az a nap, amikor Bolsonaro támogatói kormányzati épületeket támadtak meg, és az egész ugye nagyon hasonló volt ahhoz, amit Washingtonban láttunk, amikor a Trump hívei megostromolták a Kapitóliumot. Hogy látod, több mint egy év elteltével, hogy hosszabb távon milyen következménye volt január 8-ának Brazíliában? Hogyan viszonyulnak ehhez most az emberek?
Szerintem nagyon sokan megijedtek, még Bolsonaro támogatói között is voltak olyanok, akik szerint ez már ugye túl sok volt. Másfelől az is igaz, hogy a randalírozók között sokan elhitték, hogy ők védik valójában a demokráciát és a puccsot, a választási, valamint a legfelsőbb bíróság követte el.
Ugye azóta rengeteg büntetőeljárás indult személyesen Bolsonaroval szemben is. Segíts ebben egy kicsit tisztán látni, vegyük sorra, hogy mi mindennel vádolják őt, és hol tartanak ezek az ügyek.
Próbáltam utána járni, de iszonyatosan nagy a káosz. Úgy számoltam sajtóhírek alapján, hogy körülbelül 600 eljárás folyik Bolsonaro ellen.
600 eljárás?
Igen. És ebben ugye tényleg benne van minden. Vannak még ügyei maszkviseléstől, illetve a maszk nem viselésétől kezdve volt valami ügye, amikor környezetvédelmi területen rajta kapták pecázáson, egészen az egészen komoly vádakig, amik ugye át a puccsal kapcsolatosak.
És itt miről szól pontosan a vád? Tehát, hogy azt állítják a hatóságok, hogy Bolsonaro szervezte ezt a januári ostromot, vagy milyen módon akarta volna ő magánál tartani a hatalmat?
Pontosan előkerültek iratok, amiben pontosan leírták, hogy hogyan nézzen ki ez a puccs. Volt benne arról szó, hogy kihirdetik a rendkívüli állapotot, a zavargások miatt. Rögtön azután tervezték, hogy majd letartóztatják a legfelsőbb bíróság elnökét, illetve a választási bíróság elnökét, és akkor kivizsgálták volna a választások eredményét. Ugye azzal védekeznek, hogy ez csak valaki, valamelyik munkatárs viccből leírt a papírra, de hát az nem tűnik egy túl komoly védekezésnek.
Ezek a puccstervekkel kapcsolatos vádak vezetnek át minket a történetnek a magyar szálára is, hiszen ugye 4 nappal azután, hogy most februárban bevonták Bolsonaro útlevelét, egyszer csak megjelent a brazíliai magyar nagykövetségen, és 2 napig ki se jött onnan. Ezt ugye a New York Times cikkéből tudtuk meg. Te mit szóltál, amikor megjelent ez a hír?
Egyből bekapcsoltam a brazil hírtévéket. Ugye ott rögtön elindult egy ilyen viccesebb irányba az egész. A CNN kommentátora egyből pizsamapartit kezdett emlegetni, meg ugye azzal vicceltek, hogy mennyire nem ismerik a brazil szokásokat a követségen, hiszen Brazíliában nem kávéfőzőt visznek a vendégnek, hanem kafezinyóval kínálják. De azóta egyébként nem derült ki, tehát én azt nem tudtam eldönteni, hogy ez egy ilyen megtervezett menekülési útvonal volt, vagy csak egy ilyen pánikszerű reakció, és hogy Bolsonaro esetleg megijedt, hogy rögtön letartóztatják. Ugye a követségre menete előtt jelentett be egy nagyobb tüntetést São Paulo-ba. Azt jelenteni inkább, hogy nem készült beköltözni a nagykövetségre, vagy akár Magyarországra menekülni. És aztán az sem igazán derült ki, hogy miért hagyta el a követséget, hogy esetleg fülest kaphatott, hogy nem emiatt fogják letartóztatni, vagy nincs akkora nagy veszélyben, vagy hogy egyáltalán mi történt. Ha esetleg Bolsonaro valóban Magyarországra menekülni, azért az sokkal nagyobbat szólna, mint a Gruevski affér. Ugye a világ nagy részén nem nagyon tudják, hogy mi történt ott Észak-Macedóniában.
Újabb 9 év börtönt kapott hazájában a Magyarországon menedékjogot élvező volt Észak-Macedón miniszterelnök Nikola Gruevski. Ezúttal hivatali helyzettel és hatalommal való visszaélés miatt ítélték el, írta meg a Telex. Nikola Gruevski 2018-ban a magyar kormány segítségével menekült Magyarországra, miközben az ellene hozott ítéletek alapján Észak-Macedóniában összesen 19,5 évet kellene börtönben töltenie.
És azért Bolsonaro mégis a világ 10-valahanyadik legnagyobb gazdaságának volt az elnöke, Bolsonaro neve elég sok helyen ismert, úgyhogy gondolom, hogyha valóban menekülésre fogná, akkor az annak sokkal nagyobb hatása lesz, mint a Gruevski budapesti feltűnésének. Én szerintem ugye Bolsonaro próbálja mutatni, hogy vannak még baráti kapcsolatai, olyan politikusok, akik továbbra is támogatják, de hát azért egyre kevesebben vannak ilyenek, és nem igazán tud felmutatni komolyabb politikai kapcsolatot a nagyvilágban.
Orbán Viktor viszont évek óta látványosan kitart Bolsonaro mellett. Ugye, ha csak itt egymás után vesszük a fontosabb eseményeket, 2022-ben a magyar választások előtt Budapesten találkoztak.
A nyugati világ csak a tömeges bevándorlást támogatja, és mit sem törődik a keresztények védelmével, gyökerei ápolásával. Erre a következtetésre jutott Jair Bolsonaro és Orbán Viktor budapesti találkozója során.
Utána pár hónappal később Novák Katalin ment Brazíliába, az volt az első Európán kívüli útja.
Nem is kívánhatnék mást, mint hogy minél több olyan vezető legyen a világon, aki számára fontos a családoknak az ügye, és a keresztény értékeknek a védelme.
Utána Orbán videóüzenetben állt ki Bolsonaro mellett a brazil választásokon.
De nagyon kevés olyan kiemelkedő vezetőt láttam, mint az önök elnöke, Bolsonaro elnök úr. Örülök, hogy együtt dolgozhattam vele.
És ami igazán érdekes, hogy ez a jó viszony, ez kibírta Bolsonaro bukását is, hiszen tavaly decemberben az argentin elnök beiktatásán is találkoztak, ahol Orbán hősnek nevezte Bolsonaro-t.
Because you have the hero.
És most a puccsal kapcsolatos vádak idején is kiállt mellette. Tehát, hogy úgy tűnik, mintha számára is fontos lenne jelezni ezt a támogatást. Van még ehhez hasonló nemzetközi szövetségese Bolsonaro-nak?
Amíg elnök volt, szerintem Netanyahu volt ilyen, de hát ugye ő most nem nagyon ér rá Brazíliával foglalkozni. Trump elnökhöz is nagyon próbált közeledni Bolsonaro, amiből aztán végül Brazília egyáltalán nem profitált, hiszen a Trump elnökség alatt folyamatosan utasította ki az USA-ból brazil bevándorlókat. Most talán még Milei is ilyennek tűnik Argentinában, de hát ugye Brazília Argentina egyik legfontosabb kereskedelmi partnere, és nem biztos, hogy Milei elnök olyan sokáig kitart Bolsonaro mellett. És Európában ugye egyedüliként a magyar kormány fő támogatja Bolsonaro-t, de egyébként az már a 2019-es Bolsonaro beiktatásán is hír volt, hogy Európai Unióból csak a portugál elnök jött el a beiktatásra, és miniszterelnöki szinten pedig csak Magyarország volt jelen. Bolsonaro meg ugye próbálja mutatni, hogy hát van még olyan nemzetközi politikus, aki őt támogatja, de brazil többség azért nem nagyon tudja, hol van Magyarország, és mi fánterem.
És akkor ezek szerint Orbán Viktor személyesen mond nekik annyit. Azért is kérdezem, mert itt gyakran szó esik például a Fidesz meg Orbán Viktor amerikai kapcsolatairól például, ahol ott látszik egyfajta kötelék az ottani, a republikánus párt egy szárnyával, meg a trumpizmusnak egy részével, hogy ezek szerint Brazíliában Orbán még ilyen szinten sem hívó szó mondjuk a Bolsonaro hívei között?
Nem, szerintem nem igazán. Ugye most a nagykövetségi hír kapcsán az összes napilap, az összes portál között kisebb cikkekkel. Talán az egyik érdekesebb cikk egy nagyobb riport volt a Budapesten élő brazilokkal. Ők ugye elmondták, hogy mennyire csodálatos a közbiztonság Budapesten, milyen jó a tömegközlekedés, ami Brazíliából nézve teljesen igaz. Aztán ugye többen elmondták, hogy hát fehér középosztálybeli férfiként, ez mind igaz, de hogyha az embernek nem annyira fehér a partnere, vagy hát nem hagyományos családmodellt követ, akkor már nem annyira jó a helyzet. De hát úgy kell leírni a braziloknak, hogy mi fánterem ez a Magyarország. Nem igazán jellemző, hogy közszájon forognak sem a magyar miniszterelnök neve, sem az országért.
Ugye Bolsonaro végül 2022-ben elvesztette a választást, nagyon szoros versenyben, 49%-ot szerzett a második fordulóban, Lula pedig ugye egy 51-et. Neked végül mi a megfejtésed, mi okozta Bolsonaro vesztét?
Szerintem egyértelműen a járványtagadás, illetve utána az oltás ellenesség. Ugye Brazíliában 700 000 haltak meg Covid-ban, viszont a tavalyi népesség számlálás végül 5 millióval kevesebb brazilt számolt, mint azt az előzetes statisztikai becslések jelezték volna, úgyhogy valószínűleg azért ez sokkal magasabb volt a halálos áldozatok száma. Másfelől ez a folyamatos politikai hisztéria szerintem nagyon sokan belefáradtak. Nem tudták, nem akarták ezt tovább követni. Most például az ismerőseim körében nagyon sokan elmondták, hogy ez az utolsó karácsony volt, az első politikamentes karácsony, végül is 2016 óta, ami hát azért elég hosszú idő, és hogy nyugodtabbak a hétköznapok, visszatértek a normális kerékvágásba.
Ez volt a Péntek reggel, a Partizán hírháttérszolgáltatásának eheti podcastja. Olvasd el a hírlevelünket is, amiben felidézzük a történelem híres nagykövetségi meneküléseit is. Iratkozz fel a péntekreggel.hu-n, és ezentúl hétről hétre elsőként kaphatod meg a hírlevelünket, podcastunkat és egyperces videónkat. Köszöni a figyelmet a teljes stáb nevében a Péntek reggel szerkesztője, Szurovec Illés. Szerkesztő munkatársam volt Feledi Botond és Laki Gergely. Zene és hang, Irsik Bence. Grafika, Gondel András. Videó, Kecskeméti Bálint. Bejátszók, Bátori Benyelmin és Perec Árpád. Gyártásvezető, Beke Anna. IT, Tóth Norbert. Nézd, olvasd, hallgasd minden péntek reggel.
Ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.